Oké, okay, akkor én így bemutatkozok még egyszer. Sarungi Emőke vagyok, Szegeden élek és dolgozok, itt is születtem. Azt szoktam mondani, hogy tőzsgyökeres szegedi vagyok, itt nőttem föl, és így nem is bírtam minden elmenni, hál' Istennek. És nagyon jó szívvel vállalom ezeket az előadásokat, mert így az elmúlt néhány évben a szakmai érdeklődésem körébe került egy olyan téma, ami valójában nem betegség. Tehát, hogy ezzel szeretném kezdeni, hogy a gyász, a veszteségek utáni reakciónk nem betegség. Tehát abban az értelemben nincs köze a pszichiátriához vagy az orvosláshoz, hogy ez az életünk természetes jelensége. De ha nem vesszük észre mindennek a természetes jelenségnek a zsákutcáit vagy csapdáit, akkor bele is betegedhetünk több módon, erről fogok majd beszélni. Tehát azért tartom nagyon fontosnak ezt a témát és ezeket az előadásokat, mert egészen kora gyerekkortól érdemes néhány dolgot tudatosítani a gyerekeinkben, és akár önmagunkban is minél előbb azzal kapcsolatosan, hogy mit is tegyünk, hogyha veszteség ér minket, és így nem csak a haláleseti veszteségekre gondolok. Tehát én abban hiszek, hogyha meg tudjuk valahogy újra találni az egyensúlyunkat a veszteségek után, tehát fel tudjuk dolgozni, most én ezt így fogom hívni, akkor megőrizhetjük az egészségünket. De ha ezt nem ismerjük föl, és feldolgozatlanul halmozódnak a veszteségeink, akkor belebetegedhetünk testileg vagy lelkileg. Tehát én valahogy így a megelőzésbe hiszek, az egészségbe hiszek, és valahogy ennek mentén szeretem átadni ezeket az információkat. Az én életem egyik nagy vesztesége az volt, hogy elváltak a szüleim, amikor 3,5 éves voltam, tehát nem halt meg senki, de elváltak, és hosszú időre elszakadtam az apukámtól és a másik kultúrától, és ez az egész életemre rányomta a bélyegét. Tehát a gyerekeknél a válás az egyik ilyen mozzanat, ami egy olyan veszteség, ami kihat a teljes életükre és a jövőbeni kapcsolataikra. A másik nagy veszteség, illetve az életem legnagyobb vesztesége az az volt, amikor egy édesanyám meghalt tavaly júniusban. Ő nevelt föl egyedül minket, hát ő volt az én életem hőse, példaképem, néhányan ismeritek őt, nagyon klassz gyerekorvos volt, és most is így elszorul a torkom. De hogy ezzel azt is szeretném mondani nektek, hogy azért nem rejtem el a könnyeimet, mert hogy fontos, hogy tudjuk és megengedjük, hogy normális, hogyha a veszteséggel kapcsolatos fájdalmunkról beszélünk, akkor akár így sírunk egy kicsit, elszorul a torkunk, elmegy a hangunk, és ezt nem szabad elrejteni, ez nagyon-nagyon lényeges, és az egészségünk megőrzésének az egyik záloga. Közben értek más veszteségek is az életem során, költöztünk nagyon sokat, elveszítettem barátokat, benne vagyok az élet közébe, 51 éves múltam, kirepülnek a gyerekeim. Szóval ezeknek egy része, sőt a nagyobb része egy teljesen természetes jelenség, de mégis az életünk visszavonhatatlanul megváltozik, és ezáltal elindul egy gyász folyamat. Tehát onnantól, ha valami eltűnik az életünkből, egy megszokott rutin, tehát hogy arra szeretném kérni önöket, hogy ilyen nagyon tágan gondolkodjanak a veszteségekről, azt mondják, hogy több mint 40 féle olyan életesemény van, ami után gyász folyamat indul el. Tehát ha az életünk és a rutinjaink visszavonhatatlanul megváltozik, és még akkor is, ha örömteli módon, erről fog később beszélni, akkor is elindul egy gyász folyamat. Tehát az, hogy kirepülnek a gyerekeim, az egy örömteli dolog. Hihetetlen büszke vagyok rájuk, önállóak, klassz emberek lettek, megállnak a lábukon. Közben retteltesen hiányoznak. Nem tudom, van itt olyan anyuka, aki még ezt így éppen most átéli? Vagy csak én vagyok egyedül? Ja, jó, oké. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon vegyes érzés, és a gyász az ilyen nagyon vegyes, egymásnak ellentmondó érzéseknek az összessége, amikor valami így megváltozik az életünkben. Volt egy elmaradt horgászat, amikor az egyik kis páciensem arra kért, hogy kísérjem el a haldoklásba, és életemben először próbálkoztam ilyesmivel, lehet, hogy még fogok, de azóta így szakmai úton nem próbálkoztam ezzel, nem voltam rá fölkészülve, ezt el kell, hogy mondjam önöknek, de megígértem neki, hogy egyszer még leviszem horgászni a Tiszapartra, ez volt az egyik utolsó kívánsága, és heteken át szerveztem, hogy ez sikerüljön, nagyon törekedtem rá, ehhez sok mindent meg kellett mozgatni, mert a betegsége miatt ez nagyon bonyolult volt, és nem sikerült, képzeljétek, hogy képzeljék el, hogy mire már odaértem volna, előtte meghalt. És akkor ez annyira megrendített engem, miközben nem egy családtagom halt meg, hogy úgy éreztem, hogy abba fogom hagyni a szakmámat. Tehát azt éreztem, hogy ha én ennyit nem tudok megtenni, hogy egy gyerek utolsó kívánságát teljesítsem, ami nem egy bonyolult kívánság volt végül is, akkor mi értelme az egésznek? Szóval akkor került először Polcelen könyve, az egyik könyve a kezembe. Ez a Meghalok én is, valaki ismeri-e itt közülünk, Meghalok én is. A gyerekek haláláról, ezzel kapcsolatos gyászról szól. És hogyha akkor ezt nem adja a kezembe egy kolléganőm, barátnőm, akkor lehet, hogy ma nem állok itt, és így nem folytatom ezt a szakmát, annyira megviselt. De azért hozok példákat, hogy arra szeretném kérni önöket, hogy ilyen nagyon tágan gondolkodjanak a saját veszteségeikről, és hogy nem csak olyan kapcsolatokat gyászolunk, amik hosszú és fontos és intenzív kapcsolatok, hanem akár rövid intenzív kapcsolatokat is, mint én például, hogy ezt a kislány gyászoltam. Ugye én felnőtt gyerekpszichiáter vagyok, és pszichoterapeuta, és sok-sok emberrel beszélgettem az életemben, amiért nagyon hálás vagyok, hogy megbíztak bennem. De hogy sokszor elakadtam, amikor gyászolókkal dolgoztam. Szóval sokan azt kérdezték tőlem, hogy jó-jó, doktornő, de mit csináljak? Én meg így, hát így mondja el az érzéseit szabadon, vagy így, nem tudom, kapaszkodjon a családtagjaiba, barátaiba, de hogy mit cselekedjen önmagáért, ami biztosan segít. Szóval meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon tanástalan voltam. És tanástalan voltam még egy jó néhány más dologba is, miközben gyászolókkal dolgoztam. Tehát van egy ilyen érdekes mondás, hogy mivel a gyász a szíveket töri össze, és nem a fejeket, ezért valójában hiába mondjuk olvasunk a gyászról. Vagy most én is fogok mondani egy csomó intellektuális információt, egyszerűen csak azért, mert valahogy úgy is készültem erre a mai napra, hogy szeretnék néhány hasznos, vagy nem tudom, kicsit tudományos információt is átadni, de valójában, ha gyászolunk, akkor így nem a gondolatainkat kell meggyógyítani, és nem a gondolatainkkal gyógyítjuk meg a szívünket, hanem az érzéseinken keresztül. Hogy szeretném kérdezni, hogy hányan hallották ezt, hogy amikor valamilyen veszteséget gyászoltak, hogy majd az idő mindent megold. Hányan hallottuk, mert így, oké. Nem lehetne, hogy tegeződjünk nekem ez így? Ezt mindig el fogom téveszteni, köszönöm szépen. Szóval, hogy hányotoknak segített ez? Ez a majd az idő mindent megold. Ez pont nulla, oké. Akkor hányan hallottátok ezt, hogy csak foglald el magad, és majd így jobban leszel? Oké? Vagy légy erős. Légy erős a gyerekekért, a családért. Oké, hogy így nehéz ezeket hallani. Tehát, hogy pontosan azért nehéz, mert olyan emberek mondják ezt nekünk, akik szeretnek minket, és segíteni akarnak. És adnak ilyen válaszokat, amikor gyászolunk, vagy ilyen mondatokat, abszolút jó szándékkal, segítő szándékkal, és a lehető legtöbbször ez még jobban fáj, vagy még jobban megnehezíti. Szóval amit így biztosan így nem mondjatok, majd fogok mondani egy ilyen listát, hogy mit mondjunk, mit nem mondjunk gyászolóknak, ezeket se, amit az előbb mondtunk, de az se, hogy tudom, mit érzel, ezt hányan hallottuk. Oké, tudják, hogy mit érzünk? Nem. Senki a világon nem tudja mondjuk, hogy én mit érzek most, hogy elvesztettem az anyukámat, azt csak én tudom. Arra emlékezhetünk, hogyha hasonló veszteség ért minket, vagy bármilyen veszteség, mit éreztünk. De hogy közben meg nem is nagyon szeretünk beszélni a gyászról, több gyászoló úgy éli ezt meg, hogy elkerülik őket a többiek. Mert valahogy nehéz erről beszélni, mert mindenki ilyen ügyetlen egy kicsit ebbe vagy, olyan tanácstalanok vagy, most mit mondjak neki, ha szóba hozom, sírni fog, nem? Szóval ezek ilyen nehéz dolgok. Vagy nem merik megkérdezni azt, hogy hogyan történt. És lehet, hogy senki nem kérdezi meg egy gyászolótól, hogy mi történt. És lehet, hogy soha nem mondja így egybe végig, hogy mi történt akkor, amikor, nem tudom, bementünk a kórházba, és nem tudom, ez történt, és az történt. Szóval van egy ilyen tabu tanástalanság, egy ilyen félreértés. És hát abban is egy bizonytalanság egy gyászolónak, hogy hogyan dolgozza fel a gyászát, mit is kezdjön vele. Közben én most hozok egy néhány olyan diát, amiben azt szeretném felvillantani, hogy valójában a mi magyar kultúránkban is, és más tradicionális kultúrákban megvoltak a gyásznak fontos hagyományai, amik így eltűntek. Jó? És hogy ezek a hagyományok, például a magyar sirató énekek ilyen hihetetlen erővel megsegítették a gyászolót, és az a módszer, amiről az előadás második felében beszélni fogok, egy kicsit hasonlít a sirató énekekhez, képzeljétek el, nekem ez nagyon izgalmas volt felfedezni, mert az elhunytat szólítja meg minden sirató ének. Hányan hallottatok sirató énekeket? Hogyha aki még nem hallott, hallgassatok egy néhányat a YouTube-on, jó? Nagyon szép, meg ilyen igazi megrendítő. Így szinte sírva, zokogva, jajongva énekelnek, és közben beszélnek az elhunythoz. És valójában ennek a módszernek a végén is egy olyan levél születik, ahol az illető mindent kimond annak, akit elveszített. És gyakorlatilag ott is az a cél, hogy így ne is tartsa vissza a könnyeit, csak mondja. Szóval sok mindenben megjelenhet a gyász, itt fölvetítettem, és tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a gyász színe mennyire különböző. Akár Magyarországon belül is, tehát nem tudom, hogy hányan tudtok arról, hogy például Somogy megyében van egy terület, ahol a gyász színe a fehér volt, vagy szóval, hogy van egy ilyen falu. Vagy vagytok-e itt hódmezővásárhelyiek? Nekem a férjem hódmezővásárhelyi, és ő is mondta, hogy emlékszik a nagymamájának a gyászruhájára volt, az kék bársony volt. Tehát ez ilyen, nem tudom, 1920-as, 30-as, 40-es évek, férjem később született, de hogy emlékszik, a sötét kék volt ott a gyászszíne, és itt van egy néhány felsorolva, sárga, szürke, barna, el tudjátok olvasni, hogy milyen érdekes a piros, az például a Vatikánban állítólag egy, a gyásznak az egyik szín, nem tudom, jól tudom, nem, most ebben az iskolában lehet, hogy nálam jobban tudják. De hogy így néhány afrikai törzsnél is a piros, ugye, az pedig eszünkbe nem jutna valahogy, ez az életszíne sokszor, vagy az energia. Szóval ez egy ilyen somogyi gyászruha, csökölyből, ott úgy is hívták a halált, hogy a fehér asszony. Itt ez egy gánai gyászviselet, India, Japán, és tulajdonképpen ez egy gyászoló nő csadorban, de a 19. században vált Európában általánossá egységesen a fekete, mint gyászviselet. Ez itt a 20. század elejéről készült kép. Hát ez már egy ilyen 21. századi, egy ilyen nagyon híres divattervező temetésére ilyen egész extrém gyászviseletekben jelentek meg az emberek. És ami nekem nagyon érdekes volt, nem tudom, hogy elmentem volna, hogyha tudok róla, de hogy divatbemutató is volt gyászruhákból, gyászviseletekből. Mondhatnánk, hogy miért ne, de azt is mondhatnánk, hogy miért. Szóval, hogy nagyon sok módon meg lehet jeleníteni ugyanazt az élményt, ez egy univerzális élmény, amikor gyászolunk, de mégis nagyon különböző. De szeretném, hogyha néhány gondolatot elvinnétek magatokkal a mai délutánunkból, és az egyik az, hogy minden gyász egyedi, mert minden kapcsolat egyedi, mert minden ember egyedi. Tehát ha csak azt felidézitek, hogy ha meghal valaki egy családban, akkor minden családtag máshogy gyászolja. Ezt hányan értitek át így a családban? Ez valahogy olyan egyértelmű, és mégis azt hiszük, hogy a gyászt lehet uniformizálni, nem lehet. És hogy ellentétes érzelmek ezekről beszéltem, és arról is, hogy természetes. De azt is el kell mondjam nektek, hogy a gyásznak nincsenek szakaszai. Ezt én is olvastam, tanultam, tanítottam, de egyrészt ez a módszer, amivel dolgozunk, ez egy 30-40 év tapasztalatában azt mutatja, az 70-es évektől használják Amerikában, hogy nincsenek a gyásznak szakaszai. Az én segítő kapcsolatomban is nagyon nehezen bukkantam rá szakaszokra. És az én gyászom is nagyon sajátos. Szóval, hogy nem tudom, hogy ki az, aki így pont, ismeritek ezeket az öt szakaszt, olvastatok róla nagyjából, hogy hányan ismertétek föl így a szakaszokat a gyászatokban, most csak így kíváncsi vagyok, ebből nem csinálunk statisztikát. Nem annyira, ugye? Szóval olyan zavarba ejtő. Azt is találták, hogy nagyon sok gyászoló valahogy stigmatizálódik, és azt érzi, hogy valami baj van vele, mert ő nem találja, a gyászában, te itt bólogatsz, nem találja a szakaszokat, és ugye megkapják a gyászolók ezeket a mondatokat, légy erős, tedd túl magad rajta, foglald el magad, a gyerekek miatt szedd össze magad, nem tudom, majd az idő megoldja, stb. Mindenfélét mondanak nekünk, ezzel nem segítenek. Sok gyászoló azt mondja, hogy a végén már nem volt kedve hallgatni ezeket, tehát nem beszélt a gyászáról. Most ez az egyik olyan mozzanat, amitől egy gyász feldolgozatlanná válik, hogy érzelmileg izolálódunk és bezárjuk ezt az élményt. Egyrészt, mert nincs kedvünk beszélni róla, mert nem akarjuk hallani ezeket. Másrészt, ezek a jó tanácsok nem működnek. Harmadrészt, meg azt kezdjük el érezni, hogy velünk valami baj van, és ha nem beszélünk róla, akkor nem derül ki, hogy gáz van. Nem? Nagyon-nagyon sok gyászoló így érezte, és amikor elkezdték olvasni a gyászfeldolgozás módszerét, az első élményük sokuknak az volt, hogy Istenem, akkor normális vagyok. És ezeket nagyon felszabadult. Hányan olvastátok esetleg itt ezt a könyvet, Gyógyulás a gyászból? Na, mi válthat ki gyászt? Itt most szeretném ezt így nagyon-nagyon, ezt is, hogy vigyétek el magatokkal, hogy nem csak a haláleset vált ki gyász folyamatot. A költözés, egy nagyon szeretett háziállat halála, és ráadásul a háziállat halála által okozott gyászt, az hívják olyan gyásznak is, amit igyekszünk így elrejteni, mert kinevetnek minket. Nem? Hányan jártatok így, hogy nem értették, hogy miért gyászolják a cicát, kutyát? Hoppá, csak én. Oké, nem, vagyunk itt. Jó, szóval, hogy ez egy olyan dolog, amit nehezen értenek, de közben mi értjük. Tehát a mi kutyusunk, az életünk egyik legnehezebb 12 évét kísérte végig velem meg a gyerekekkel, és nagyon türelmes volt hozzánk, feltétel nélkül szeretett, minden furcsa dolgunkat elfogadta, a sok költözésbe jött velünk, szóval olyan állandóságot adott az életünknek, és olyan feltétel nélkül szeretetet, hogy a végén tényleg olyan lett egy kicsit, mint a gyerekem, vagy családtag, szóval, hogy nagyon-nagyon hozzánk nőtt. Most nem tudom, ez hogy hangzik a házasságkötés, mint veszteség. Fura, vagy egy kicsit érthető. Szóval végleg lezárul egy életszakasz. Vannak azok a pólok, tudjátok, game over. Szóval lezárul egy életszakasz, ami soha többé nem jön vissza. És örömmel, boldogan elkezdünk egy másikat, de az az előző visszavonhatatlanul véget ér, nem? Tehát nem leszünk szinglik, hál' Istennek. És örülünk, hogy ez így van. De közben egy csomó minden megváltozik. Nem tudjuk a régi rutinjainkat csinálni, nem tudunk a barátnőkkel annyit telefonálni, most csak mondom a példákat, nem vagyunk olyan szabadok, és ez jó nekünk, de közben mégis elvesztettünk dolgokat. Tehát, hogy az életesemények között, ami veszteség élményt okoz, van egy néhány olyan nagyon pozitív, amire alig várunk egész életünkbe. De mivel valami visszavonhatatlanul véget ér, és bizonyos szokásokat végleg elhagyunk az életünkből, ezért gyászolunk, és hogy ezt a gyász sokszor nem is tudjuk, hogy zajlik. Ezzel ez az egyik probléma, hogy nem tudjuk, hogy gyászolunk, és éppen ezért az életünk során sok-sok gyász így egymásra halmozódik. És ezek az egymásra halmozódó gyászok végül halmozottan negatív hatással vannak az életünkre. És az egészségünkre. És halmozottan negatívan befolyásolják azt, hogy itt a jelenben boldogok legyünk. A bizalomvesztés, mondtam, a felnőtt gyermek elköltözése, remények, álmok elvesztése. Tehát nekem volt egy olyan kapcsolatom, ami keresztül egyébként a gyászfeldolgozást megismertem, ahol egy olyan fázisában voltam a kapcsolatnak, hogy nem is szakítottunk, de már biztosan tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nem lesz jövője. Tehát mint az az álom, amit én így megálmodtam ebbe a kapcsolatba, remény, jövőkép, az nekem azon a ponton elveszett. És gyakorlatilag nagyon sokszor már akkor gyászolunk, hogyha egy remény elvész. Valaki átért még ilyet velem rajtam keresztül? Keresztül kívül? Szóval, hogy van egy csomó olyan fel nem ismert remény és álom, amit akkor tudunk igazán megismerni, amikor valami véget ér. És akkor fogok hozni erről példát. Miközben nincsenek a gyásznak szakaszai, és ezt egyébként nem csak a módszer kidolgozói tapasztalták az elmúlt 30-40 évben, hanem én utána olvastam elég alaposan, és az elmúlt 15 év kutatása is arra jutottak, hogy ezt valahogy újra kell gondolni. És miközben nincsenek a gyásznak szakaszai, de van néhány általános gyászreakció, és itt felsoroltam nektek egy néhányat, amit én is tapasztaltam magamon. Minden veszteség más, ami azt jelenti, hogy minden veszteségünket máshogy gyászoljuk. Tehát nem csak minden ember máshogy gyászol, hanem minden újabb veszteségnél máshogy éljük ezt meg. Biztos átértétek, nem? Máshogy gyászoljuk a nagymamát, mint a nagypapát, nem vagy? Szóval valahogy így. Néha a családok így eljönnek a veszteséggel kapcsolatosan, és a konfliktusnak az egyik forrása a családban az, hogy ő miért nem úgy gyászol, mint én. Ezt ismeritek, ugye? Huda bólogattok. Ő miért nem jön ki velem a temetőbe minden nap? Lehet, hogy nem is szerette. Most kell rádöbbenjek, ezt ismeritek. Vagy miért nem sírt a temetésen, pedig azt hittem, hogy fontos neki. Szóval erre sok-sok példát tudunk szerintem a személyes életünkből, és sokszor ez az egy információ sokat segít, hogy így megmondom nekik, hogy ez a normális, hogy mindenki máshogy gyászol. És nem is gyászolhatnak ugyanúgy. Mert más volt a kapcsolatuk az illetővel. És ebben nincs egy ilyen rangsor, hogy kinek fontosabb vagy nagyobb a gyász, egyszerűen más fajta volt a kapcsolat. És hát persze más fajta maga az az ember, aki gyászol is. Tehát azt is szeretném, ha olyan információkat elvinnétek, hogyha gyászolókkal találkoztok a környezetetekbe, vagy a családotokba, vagy a kisboltba egy ismerőssel, akkor tudjátok, hogy mit kell neki mondani, és mi az, amit semmit nem mondjatok, jó? Tehát ez, hogy mindenki máshogy gyászol, ezt így nyugodtan mondjátok. Azt is mondhatjátok, hogy el sem tudom képzelni, hogy mit érzel, mert ez igaz, ezt nem tudjuk elképzelni. Arra emlékszem, hogy én mit éreztem, amikor, nem tudom, meghalt a nagymamám, de azt most el sem tudom képzelni, hogy mennyire nehéz lehet neked, ez igaz. Az is segít a gyászolóknak, hogyha a szívünkkel hallgatjuk meg őket, jó? És ne adjatok nekik jó tanácsokat, hogy menjen sportolni, nem tudom, takaríts egy nagyot, menjél, vegyél egy szép ruhát, foglald el magad, légy erős, tehát ezeket nem mondjátok, jó? De ha van időtök, akkor, és úgy érzitek, hogy kibírjátok, és meg tudjátok hallgatni, akkor kérdezzétek meg tőle, hogy hogyan történt. Mert lehet, hogy mindenki elkerüli ezt a kérdést, jó? Ha nincs időtök, és úgy érzitek, hogy ezt most nem, akkor ne kérdezzétek meg. De ha úgy érzitek, hogy igen, akkor igen, és csak hallgassátok, jó? És így ne a fejetekkel, és ne a praktikus tanácsokkal, csak legyetek ott nekik jelen úgy, hogy megfigyelitek őket. Csináltak egy ilyen kimutatást, hogy 141 ilyen jó tanácsból hány volt hasznos a gyászolóknak, és mire tippeltek, hogy hány volt hasznos 141-ből? 5? 10? Hát 19, de azért elég rossz arány ez is. Itt föl van sorolva néhány olyan jelenség, amit tapasztalhat egy gyászoló, és az érzelmi hullámzásról azért beszélek külön, mert abban fizikailag ki lehet merülni. Tehát ez azt is jelenti, hogy akár egy napon belül erősen hullámzik a hangulat, és egyébként van egy néhány dolog, ami megkülönbözteti a depressziótól. És ugye, amit szakemberek az egyik hibát vétenek, az az, hogy a depressziónak titulálják a gyászt, de az is probléma, ha nem veszi észre valaki, hogy egy gyászoló már depressziós. Úgyhogy mondanék egy néhány olyan dolgot, most rájöttem, hogy ez nincs is benne a diasorban, de elmondom, hogy honnan tudjátok megkülönböztetni. Ez ilyen nagyon egyszerű, ez nem kell ilyen nagyon bonyolult szakma, szóval legalább egy kicsit így lehet megnyugodni, vagy lehet gyanakodni, hogy baj van, vagy nincs. Tehát a gyászban az érzelmi hullámvasút az ilyen hullámzó. De ez azt is jelenti, hogy a gyászoló képes az örömre. Furcsa, nem furcsa, néhány gyászolót meg is szólnak, hogy hú, mekkorát nevetett pedig. Most halt meg a nem tudom ki. Tehát az, hogy képes a gyászoló az örömre, az a gyásznak egy természetes jelensége. A depressziónak egy másik nagyon alapvető ismérve, hogy az ember elveszíti az örömre való képességét a depresszióban. Jó, ez egy nagyon nagy különbség. A depressziós ember általában reggel ilyen morcosabb, rossz kedvű, lehangolt, és ahogy telik a nap, így délutára egy kicsit így elkezd magához térni. A gyászoló pedig így hullámzik, és amikor jön egy emlék vagy egy információ arról, akit elveszített, akkor lezuhan a hangulata, és egyébként egy csomó mindent akár tud csinálni, de ez egy kicsit ilyen kiszámíthatatlan, egy ilyen hullámvasút. Az étkezési zavarokba az is beletartozik, ha valaki többet eszik, vagy valaki nagyon keveset. És hát azt is ki kell mondjuk, hogy a gyászban az ellentmondásos érzések közül az egyik ilyen furcsa érzés, amit meg szoktak élni gyászolók, különösen egy hosszú betegségben szenvedő ápolás végén, hogy van egy megkönnyebbülés, hogy akkor valami nehéz véget ért. Ezért néha bűntudatunk van, hogy érezhetünk ilyet, de normális. Szóval, hogyha valaki erről beszél nektek, akkor mondjátok meg, hogy normális. Ez mind a gyász, ez a sokféle kavargó, fájdalmas, egymásnak ellentmondó érzéstömeg. hogy azt mondtam az előbb, hogy a gyász az nem a fejeket töri össze, hanem a szívünket, és azt is mondtam, hogy vannak hagyományok, amik ezt az érzelem kifejezést bátorítják, sőt, igazán felszabadítják, és valamikor ez természetes volt, hogy a bánatot, a haragot, a fájdalmat nyíltan kifejezhetjük, ma már törekszünk elrejteni ezt. És ez sajnos egész kicsi korban el lehet kezdeni, tehát most azt mondom, amit ne mondjatok a gyereketeknek, jó? Tehát ne mondjátok neki, hogy ne sírj. Azt sem mondjátok, hogy sírjál csak, vagy szóval, de azt nem, ne tiltsátok le a negatív érzés kifejezését. Egyszerűen csak mondjátok azt, hogy hát látom, hogy nagyon szomorú vagy. Tehát azzal, hogy ne sírj, vagy akár azzal is, ez is nagyon lényeges, ha mi nem sírunk, ha bánat van, és nem engedjük meg magunknak, mert erősnek kell lenni, ez az egyik mítosz, ami így kering a fejekbe, a gyász után erősnek kell lenni. Sokszor, ha ezt nem is fejezzük ki szavakkal a gyerekeinknek, de azzal, hogy úgy viselkedünk, hogy miközben egy nagy fájdalomban vagyunk, tiszta erőből tartjuk magunkat, hogy ne sírjunk, ők lemásolják. Tehát amivel lehet segíteni a gyerekek gyászát, ez majd a vége felé lesz, az egyik az, hogy a felnőtt szabadon elmondja a gyászsal kapcsolatos érzéseit, és nem rejti el a könnyeit. Most nem azt gondolom, hogy a gyereketekre borulva, nem tudom, órákon át, nem erre gondolok. De hogyha így jön természetesen, nem szabad elrejteni, és azt kell mondani, természetes, hogyha szomorúak vagyunk, akkor sírunk. Én is sírok, nekem is hiányzik a nagymama. És így megölelitek őt, vagy megöleltek ti is valakit, és akkor abban az ölelésben meg lehet nyugodni. Szóval most rájöttem, hogy itt jön egy csomó tudományos rész, amit így tempósan így áthaladok, mert ahogy elkezdtem beszélni a gyerekek gyászáról, rájöttem, hogy az egyik legfontosabb, meg hogy a módszerről beszéljek. De azért egy kicsit a tudomány csak annyiból, vagy a pszichológiának a folyamatát annyiból szeretném megmutatni nektek, hogy itt van két gyászsal kapcsolatos leírás, ezt megvárom, amíg elolvassátok, kicsit terjengős, hosszú, de benne van az elvesztés, mert Freud is leírta, hogy haza, szabadság, azt is elveszíthetjük, hogy a gyászsal búcsút veszünk. De hogy tulajdonképpen így korszakok voltak a gyász értelmezésében, és az első néhány értelmezésben a korai elméleteknek hívom itt a diát, azt mondták, hogy akkor ér véget a gyász, ha megszakítjuk az érzelmi kapcsolatot. Aztán kisvártatva rájött egy másik tudós, pszichológus, hogy ja, hogy nem tudjuk megszakítani az érzelmi kapcsolatot, ez nem lehetséges. De hogy az érzelmi kapcsolat megszakadása nélkül is fel lehet dolgozni a gyász. És hogy gyakorlatilag egy folyamat, míg végigmegyünk a gyászon. Szóval csak így olvasgassátok a diákat, én ezt most nem akarom felolvasni. Sok mindent írtak, kutattak. Itt van a gyászmunkának 4 szakasza, amiben benne van az, hogy a gyász fájdalmának az átdolgozása, beleértve akár a dühöt, bűntudatot, szorongást is. És hogy végül valahogy így beépítjük az életünkbe azt, akit elveszítettünk, egy kicsit másképp. Nem tudom, most éppen nem, de én azon kaptam magam, hogy a június óta, amiért meghalt az anyukám, állandóan az anyukám sálait hordom. De ez ilyen nem is volt tudatos, vagy a tőle kapott sálakat. Most így januárban rádöbbentem. Szóval, hogy valahogy velünk lesznek mindig is, nem lehetséges az érzelmi kapcsolat megszakítása, nincs is rá szükség. De valahogy újra beépítjük őket az életünkbe egy kicsit másképp, és ebben a nélkülük való létezésben is tudunk tovább örömöket átélni és fejlődni. Ez a kulcs. Pilling János nevét azért említem meg, mert Paul Celan után, akiről így most így nem írtam semmit, de róla nem kell semmit írni, szerintem annyira ismeritek a munkásságát a gyászban, a gyásztámogató csoportok elindításában Magyarországon, a magyar hospice-ban, vagy a gyerekek, a haldokló gyerekek megsegítésében. Ilyen, szerintem az egész társadalmunkra kiható munkássága volt, és az ő munkáját vette át tulajdonképpen Pilling János és Zinger Magdolna, akik ma gyásztámogató csoport képzéssel foglalkoztak, és most én is bekapcsolódtatok az ő munkáikba, aminek nagyon-nagyon örülök. Tehát Pilling János egy olyan mozzanatot ragadott ki a gyászból, amit szintén ismerünk, ezt így tudományosan anticipációs gyásznak hívjuk, de magyarul az előrevetített gyász. Tehát, hogy sokszor valakit már akkor így gyászolunk, amikor még csak tudjuk, hogy meg fog halni, de még nem halt meg. És ez egy nagyon furcsa érzés, szerintem ezt így átértétek néhányan. És nem is értjük, hogy most miért sírok, hát itt van, most miért nem örülök. Ez is normális. A gyásznak egy ilyen nagyon különös. Ott is beléphet, hogyha valaki mondjuk a katona hozzátartozója elmegy egy háborúba, és ott van az esély arra, hogy elveszíti, akkor is elindul egy ilyen gyászfolyamat. Nagyon nehezen kezelhető. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a gyász során valahogy így növekszünk lélekben, és fejlődünk egy nagyot. Ezt kutatják, hogy mi kell ahhoz, hogy fejlődjünk, és ne megakadjunk, és megbetegedjünk. Erről most így nem akarok külön beszélni, csak mondom, hogy nem mindig feldolgozott van a gyász, nem mindig lesz baj belőle, hanem egy trauma vagy gyász kapcsán a személyiségnek vagy a lelkünknek egy kifejezett növekedése, fejlődése következhet be, akár spirituális értelemben is. És akkor itt föl van sorolva, hogy a gyász mitől lehet egyedi, tehát egyrészt attól, amit az előbb mondtam, hogy minden kapcsolat egyedi, és itt van egy hosszú lista, hogy az egyén szempontjából mit teszi sokfélévé a gyászt, az életkor, hogy veszítette el azt az illetőt. Az, hogy a gyászoló nem-e befolyásolja-e, ez egy vitatott téma. Némely kutatások azt mutatják, hogy igen, más kutatások talán azt feszegetik, hogy nem. Hogy volt-e valami korábbi trauma, ami érte valakit, és akkor következett be a veszteség. Hogy milyen a támasz a környezet részéről, teljesen egyedül van ebben a veszteségben, vagy van, akikre számíthat. És az is nagyon fontos, hogy mi a gyászolót körülvevő szakmai közeg. Tehát azt mutatták ki az egyik kutatásban, hogyha a szakemberek ezeket a szakaszokat valahogy így erőltetik, és én is átértem, képzeljétek el itt szakemberként, hogy így kerestem, hogy akkor hol a kettes szakasz. Ami már most nem is jut eszembe, hogy pontosan mi, de mondjuk miért nem haragszik az egyik szakasz, miért nem haragszik. És mondja, hogy hát ő így nem haragszik, hát... Nem haragszik, és kész. És akkor én meg így vártam, hogy akkor most biztos vele valami baj van, hogy nem haragszik. Szóval közben Elizabeth Kübler-Ross, őt nem tudom hányan ismeritek, ő a halállal, haldoklással foglalkozott, és haldokló emberek, illetve halálos diagnózist megkapott emberek haldoklási folyamatában írta le ezt a bizonyos öt szakaszt, és valahogy átkerült a gyászolókra. És aztán később azt írta a 70-es években, hogy ő nagyon sajnálja tulajdonképpen, és megbánta, hogy ezt leírta, mert a szakma és a köztudat úgy kezelte ezt, mintha ezeknek a szakaszoknak be kellene következni, miközben ez nem igaz. És ő is azt írta, Pilling János is leírta, minden gyász egyedi, és akkor itt felsoroltam, hogy mi minden színezi még a képet, és mitől válik egyedivé a gyász. Természetesen a társadalom, a kultúra és a vallás is alakítja, hogy ki hogy gyászol. Szóval azt mondták így az elmúlt 15 évben készült egy összefoglaló tanulmány, ahol azt írták, hogy újra kell gondolni ezeket az elméleteket, mert ezek valahogy már nem igazak. És hogy kutatni is kell, és hogy nagyon fontos azt is vizsgálni, hogy mi segít a gyászolóknak, tehát vizsgálni azokat az eszközöket, amik hatékonyan segítenek a gyászolóknak. És akkor itt az következik, hogy mi minden történhet, hogyha feldolgozatlan marad egy veszteség, komplikált gyásznak hívják most a legújabb szakirodalomban, amikor elakad valaki a gyászban, és mindenféle furcsa jelenség, akár halucináció, vagy testi betegség, vagy súlyos, nagyon súlyos alvászavar, következik be, de tulajdonképpen sokan depressziósok lehetnek, tehát a gyász egy kicsit előszobája lehet a depressziónak, hogyha valaki ott elakad. És hogy nagyon fontos, hogy a gyásszal kapcsolatos tanácsadók kapjanak továbbképzést, információkat arra vonatkozólag, hogy mi az a pont, ahonnan egy gyász már betegség. És az is fontos lenne, hogy az egészségügyi dolgozók, pszichiáterek, pszichológusok még több információt kapjanak arról, hogy mi a normál gyász, hogy ne keverjük össze ezt a kettőt. Ezt mutatta ki ez az összefoglaló tanulmány. Én most egy picit átugranék erről, jó? Mert itt mindenféle okos dolgok le vannak írva, de mivel a gyász az nem a fejünket töri össze, hanem a szívünket, én szeretnék oda kiukadni. kapni, de még előtte elmondom, hogy nem minden veszteség feldolgozatlan. Tehát van feldolgozott gyász és veszteség, és itt van egy néhány olyan ismérve, hogy honnan tudjuk, hogy feldolgozott egy gyász, tehát az elveszített illető másikkal kapcsolatos pozitív emlékek már nem okoznak fájdalmat, amikor felidézzük. Tehát az ellenkezője, hogyha valakivel kapcsolatosan pozitív emlékeket idézünk föl, és nagy fájdalommal jár, az biztosan egy feldolgozatlan veszteség. Az is biztosan feldolgozatlan, hogyha valaki piedesztára emeli a másikat, akit elveszett, és azt mondja, hogy ő csak jót csinált, és hogy egy szent volt. És az is az, hogyha valaki démonizálnak, és azt mondja a volt férjéről, hogy hát ez csak rosszat kaptam tőle. Egyik se igaz, valószínűleg. Mindenkitől kapunk ezt is, azt is. Szóval a feldolgozott gyászban új örömteli élmények befogadására képessé válik az illető is, az új szerepekhez is tud alkalmazkodni ebben az új életszakaszban. Mi az, ami segíti a gyászfeldolgozást? Ahogy mondtam, Magyarországon nagyon nagy hagyománya van Polcelentől, Pilling Jánostól, Zinger Magdonán át a támogató csoportoknak és a támogató csoport vezető képzéseknek. Ugyanakkor megfigyelték, megismételtek egy olyan pszichológiai kísérletet, ahol arról volt szó, hogy orvostan hallgatókat vizsgáltak, akik valamilyen traumát éltek át, vagy egyetemi hallgatókat, és az egyik részükkel leíratták, hogy mi történt velük, a másik részükkel nem. És azt találták, hogy ha leírták, akkor egy kicsit jobban lettek, vagy hamarabb tudták jobban érezni magukat. Most ugyanezt a kísérletet megismételték gyászolókkal, és képzeljétek, azt találták, hogy ez nekik nem segít. Tehát olyan, mintha önmagában annak a leírása, hogy a gyászsal kapcsolatban mit érzünk, vagy annak az elmondása, ez így önmagában nem elég ahhoz, hogy feldolgozzuk. Jobban leszünk, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kell róla beszélni, de hogy önmagában ez nem segítette a gyász feldolgozását. Különféle pszichoterápiák és önsegítő módszerek is segítenek. Most a pszichoterápiákban nem megyek bele, de hogy nagyon sokfajta pszichoterápia külön a gyászsal is foglalkozik. Az a módszer, amiről én fogok beszélni nektek, az nem pszichoterápia viszont, hanem egy önsegítő módszer, egy cselekvésprogram. És ezt a cselekvésprogramot, képzeljétek el, két férfi dolgoztak itt, tök jó, nem? Hogy itt most vagytok férfiak egy páran, ami nagyon jó érzés nekem, mert hogy így a férfiaknak is nagyon gazdag érzékeny lelkük van, bár nekik sokszor erősnek kell lenni, ugye? Nagy fiúk nem sírnak, tehát ezt soha nem mondjátok a fiatoknak, jó? Meg az unokátoknak sem. De a fiúk is sírnak, és teljesen rendben van, hogyha sírnak. Hogyha nem sírnak, akkor az lehet, hogy valami nagyobb bajt fog csinálni. Szóval két férfi dolgozta ki, és közülük John James volt az, aki elveszítette a 8 napos kisfiát, és egyszer nem tudott magához térni ebből a gyászból. Volt egy csomó terve, hogy mennyi mindent fog csinálni a fiával, és milyen lesz az első baseball meccse, és milyen lesz, amikor mesél neki. Elveszítette egy csomó jövőbeli álmot és reményt, és utána el is vált tőle a felesége, akitől a gyermek született. Szóval John nagyon-nagyon le volt sújtva. Annyira elkeseredett volt, hogy így meg is akart halni. Tehát így nem tudott mit kezdeni az életével. Olvasott egy csomót a gyászról, de azt találta, hogy az, hogy olvassa, hogy a gyászban mit éreznek az emberek, az neki nem segít, mert ő tudja, hogy mit érez. Tehát ő most elolvashatja, de az nem segít. Sok minden mást is próbált, és végül ő maga magának kitalálta ezt a módszert, ami egy ilyen nagyon egyszerű cselekvés. Tehát le kell írni bizonyos dolgokat, föl kell olvasni, és akkor utána valahogy így megoldódnak a dolgok. És jobban lett. És akkor megkérdezték a barátai, hogy John, mi történt veled? Hát annyira magad alatt voltál, és úgy örülünk, hogy jobban vagy, de mi történt? Mitől lettél jobban? És ő elmondta, hogy ezt a módszert így kitalálta, nagyon örültek a barátok, és elkezdtek hozzá küldeni más gyászolókat. Tudod, az az izé, amit te csináltál, azt csináld meg velük is, segíts nekik is. Úgyhogy John azon kapta magát, hogy több időt tölt gyászolókkal, mint a napkollektorokkal, mert egy vállalkozó volt. És az első önkéntese lett Russell Friedman, aki nekem mentorom volt, sajnos már meghalt 2016 novemberében. És Russell egy totális anyagi csőd után volt, képzeljétek el. Szóval azt nem tudom, hogy olvastatok el felsorolásba, hogy az anyagi helyzetünk megváltozása, de ugye ami az érdekes, nem csak a negatív, hanem a pozitív is veszteséget okoz. néhányan így nem értik, hogy miért, de tudjátok, van a lottó ötösöknek ez a fura zavarodott állapotuk. Szóval az az élet, mondjuk akkor az a nehéz élet, ami előtte volt, véget ért, és egy csomó szokás megváltozik, hát hogy egy csomó barátot valaki elveszít, mert milliárdos le. Nem tudom, tehát most nincsen konkrét példák a fejemben. Mindenesetre Russell teljes csődbe ment, és a felesége is elvált tőle. Egyébként Russellnek volt egy Budapest nevű étterme Los Angeles központjába, képzeljétek el. És ő volt az első, aki Magyarországon képzést tartott angolul, és mindenáron el akart menni a parlamenthez, mert a parlamentnek a képe, vagy ilyen grafikája volt az étteremnek a menükártyáján. Szóval ő nagyon-nagyon el akart jönni Budapestre, és utána egy fél évre meg is halt. Szóval két férfi összefogott, mert John segített Russellnek, és ők együtt leírták a könyvet, először magánkiadásba kiadták, utána létrehozták a központot, és ez a 70-es években volt gyakorlatilag, és azóta több százezer embernek segítettek, és ez alatt a sok-sok év alatt a világ több pontján lettek központok. És akkor ők kiképeznek olyan segítőket, akik nem pszichó emberek, tehát nem pszichiáterek vagy pszichológusok, hanem akik szívből szeretnének veszteséget átélt embereknek segíteni, és őket hívják gyászfeldolgozás módszer specialistáknak, akik ezt a cselekvés programot megtanítják mindenkinek. És hát az szokott történni, hogy minden országban van egy gyászoló, aki megismeri a módszert, és annyira lelkes lesz, hogy úgy érzi, hogy ezt az ő országába el kell terjeszteni, és ebbe az országba Andrea Herke Dahlgren volt, aki az én legjobb barátnőm, Stockholmban él már több mint 30 éve, de ő ott megismerte ezt a módszert. Az ő bátyja öngyilkos lett, erről lehet is olvasni a könyvben Andrea előszavában, és hát ő gyakorlatilag így annyira lesújtott volt, hogy szinte munkaképtelenné vált egy időre. És ott Svédországot talált rá erre a módszerre, sokkal jobban lett. Mi minden hétvégén, vagy minden második hétvégén hosszan telefonálunk, úgyhogy én követtem azt, ahogy ő tényleg jobban lett, vissza tudott menni dolgozni. De előtte igazán neki se gyógyszer, ugye a gyászban a gyógyszer nem segít, ezt tudjuk. Ezt szokták is mondani gyászolók, hogy onnan tudom, hogy nem vagyok depressziós, hanem gyászolók, hogy kaptam gyógyszert és nem segített, és ez így van. Szóval Andrának se segített a gyógyszer, de valahogy így tovább lépett, és ő kiképződött gyászfeldolgozás módszer specialista lett, és amikor én azt a kapcsolatot gyászoltam, amire emlékeztek, mondtam az előadás elején, akkor azt mondta, hogy menjek ki hozzá Stockholmba, és ő megtanítja nekem ezt a módszert, és én jobban leszek. És hát valahogy akkor úgy gondoltam, hogy Andrának segített ez a módszer, de neki volt egy ilyen nagy gyásza, nekem meg van egy ilyen kis zavaros izé, ami olyan ciki, nem is szakítottam, de valahogy mégis valaminek vége van. Szóval a módszerben nem hittem, mert idegen volt, de a barátnőmbe hittem, úgyhogy kimentem Stockholmba, és 3-4 napig megtartottam nekem ezt a módszert, és azt vettem észre a végén, hogy így visszatértem a jelenbe, hogy megint benne vagyok az életembe. Hogy így megint láttam színeket, elkezdtem tervezni, szóval valahogy ilyen energikus lettem. És azóta azt szoktam elmondani, hogy ez a módszer valójában nem a gyászról szól, hanem egy kicsit az életről, abba az értelemben, hogy hogy tudunk visszakerülni a saját érzéseinkbe, és hogy tudunk újra a jelenben lenni. Hogy hányan ismeritek azt a jelenséget egy veszteség után, hogy hosszan gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetett volna másképp, ő miért mondta, én miért, akkor miért nem hívtam föl, de ha akkor elmegyek, vagy ha ő akkor megkérdezi, akkor ezt ismeritek? Csak én nem. Szóval, hogy ezt így visszamegyünk a jövőbe, és így a jövőn rágódunk. De ezek ilyen végtelenített lemezek, nem? A oldal, B oldal, és akkor ez így megy. Ez az egyik, amit csinálunk, hogyha feldolgozatlan veszteségünk van, és a másik pedig, hogy a jövőn aggódunk. Oké, most elkezdem ezt a kapcsolatot, de mi van, ha ő is be fog csapni, és akkor ennek is vége lesz, és megint fájni fog, vagy... Szóval bármi, vagy most ezen a munkahelyen újra elkezdem, és akkor mi van, ha itt is olyan a munkatársam, vagy a főnököm, vagy túlterhelnek, vagy nem fizet, vagy szóval, hogy elkezdünk a jövőn aggódni, és egyre kevesebbet vagyunk a jelenben, és hol a múltba, hol a jövőbe. Szóval én azt éreztem a módszer kapcsán, hogy visszatértem a jelenbe, és amióta mondjuk én rendszeresen használom, és az életem részévé vált, azóta azt érzem, hogy így, hogy mondjam, majdnem teljesen mindig itt tudok lenni, ahol vagyok. És ez a jelenben levés nem azt jelenti, hogy egyfolytában kacagok és boldog vagyok. Tehát lehet, hogy épp a jelenben tiszta szívből örülök valaminek, de az is lehet, hogy nagyon szomorú vagyok, de a jelenben. vagyok szomorú. És hogy ez a fajta jelenlét, vagy jelenben levés, vagy a múlton való rágódás és a jövőn való aggódásnak a megszűnése, amit így magamon megfigyeltem, illetve azokon, akik használják a módszert, ez valahogy azt is eredményezte, hogy teljesebb szívvel merek szeretni itt és most. Tehát, hogy nem félek attól, hogy fájni fog, vagy ezt így értitek, hogy így. Valahogy azt érzem, hogy van valami a kezemben, most ez nem csodaszer, nem mindenre jó, természetesen, én nem hiszem azt, de hogy valamit, amit én magamnak megcsinálok, és jobban leszek. Tehát, hogy nem leszek annyira kiszolgáltatva a veszteségeknek, ezt így értitek, ugye? És akkor valahogy ettől ilyen szabadabb lettem. Tehát nekem ezt adta ez a módszer, és ez így megváltoztatta az életminőségemet, és egy kicsit a kapcsolati minőségeimet is. Tehát teljesebb szívvel merek szeretni, de bátrabban mondok nemet is, képzeljétek. Ez ilyen érdekes dolog. Tehát, hogy kevésbé félek a veszteségektől. Tehát három biztos dolog van az életünkben, szoktam mondani, az, hogy megszülettünk, ugye, mert itt vagyunk, tehát ez már megtörtént, ez tuti. Az, hogy meghalunk, nem szeretünk erre gondolni, de ez van. És a harmadik biztos dolog, hogy lesznek veszteségeink. Iszonyú erőfeszítéseket teszünk, hogy elkerüljük őket, de nem tudjuk elkerülni. Van a könyvben egy olyan mondat egyébként, hogy mert azt megtanítják nekünk, hogy hogyan szerezzünk meg dolgokat, de azt nem tanítják meg, hogy mit tegyünk, ha elveszítjük azokat. És hogy valójában ez a módszer erre egy válasz, hogy mit tehetünk magunkért magunknak. Hogy így jobban legyünk, amikor elveszítünk valaki vagy valami fontosat. Szóval azt mondják a módszer kidolgozói, és én is ezt látom, és egyébként kettő kutatásunk is van ebben a témában itt Szegeden, hogy a feldolgozatlan gyász oka a befejezetlen érzelmi kommunikáció. Úgy is használják a könyvben, hogy a beteljesítetlen érzelmi kommunikáció. És akkor ez alatt azt kell érteni, hogy annak, aki elment, nem tudtunk mindent kimondani. Szóval, hogy mi az, amikor ő örömet adott nekem, hogy köszönöm ezt, hogy mi az, ami nagyon fájt, de megbocsátom, mi az, amit én sajnálok, amiért őt megkövetem. Szóval mindez a kommunikáció, lehet, hogy valakinek sok mindent kimondunk, de így mindent egybe, ezt nem szoktuk, igaz? Szóval, hogy ez nem nagyon ritkán része egy kapcsolatnak. De ez a módszer a cselekvés program egyes lépésein keresztül végül ide vezet. És akkor el is mondom, hogy miből áll ez a komplex cselekvés program. Tehát az első, és akkor ez csoportban úgy néz ki, hogy 8 vagy 12 hét csoportban, 7 hét az egyéni gyászfeldolgozás, és csoportban, kis csoportokban egymásnak az emberek felolvassák a házi feladatot, képzeljétek a házi feladat. Ilyen egyszerűek. Abban az értelemben nem egyszerűek, hogy ezek azért inkább ilyen érzelmi dolgok, és megérinthetnek valakit, de ez a módszer akkor is működik, ha valaki nem sír közbe. Jó, ezt csak így mondtam. Tehát nem az a lényege, hogy így nagyon sírjunk, hanem az, hogy végig cselekedjük. Az első házi feladatban mindannyian végig gondolják a gyászsal, a veszteséggel kapcsolatos eddigi mítoszokat. Most mítoszok alatt értem például azt, hogy vannak családok, szerintem a milyen kis ilyen, ahol így erősnek kell lenni. Ez a legfontosabb mítosz. Lehet, hogy nincs kimondva, de valahogy a cselekvésből, viselkedésből ez jön ki. Vannak családok, ahol nincs kimondva, de az a mítosz, hogy a gyászról nem beszélünk. Vannak ilyen családok. Vagy van olyan mítosz, hogy majd az idő megoldja, vagy ha elfoglaljuk magunkat, az idő majd megoldja, csak eleget kell várni, de közben foglaljuk el magunkat. Szóval nagyon sok furcsa mítosz is lehet, olyan is, aminek nem is vagyunk tudatába, de ezt leírják a résztvevők, és egymásnak felolvassák. Akkor utána a következő házi feladat az, hogy így végig veszi, mindenki végig gondolja, hogy mik voltak azok a cselekvések, szokások, amiket valaki azért csinál, hogy jobban legyen, miközben gyászolt. Ezeket úgy hívja a módszer, hogy átmeneti energiafelszabadítók, amiknek egy jó részével semmi baj, ő John James, közben megmutatom nektek. Ő egy ilyen igazi amerikai és ilyen cowboy figura, de tényleg van egy cowboy kalapja, és ilyen amerikai veterán, nem tudom, többszörös nagyapa, és hát ő a módszernek a mai napig egy ilyen lelkes terjesztője, van egy Facebook csoportunk, és ő ott is ilyen nagyon aktív. És ő Russell, aki itt volt Magyarországon, én voltam nála kétszer Los Angelesben is. Egy hihetetlen, teljes szívvel szerető ember, meg férfi, nekem egy kicsit ilyen apafigura. ez az amerikai könyv. Ez már a 20. jubileumi kiadás, és amikor a magyar könyv megjelent, akkor a magyar nyelv volt a 17., amin megjelent, a 18. a kína, és azóta már 23 nyelven jelent meg, azt hiszem portugálul, nem tudom. Ő Andrea, az én legjobb barátnőm a mai napig. És ő hozta ide a módszert Magyarországra, tehát miután én elvégeztem vele a gyászfeldolgozást, elkezdtünk beszélgetni és együtt gondolkodni, hogy vajon van-e ilyen önsegítő módszer Magyarországon. Tehát nem a gyásztámogató csoportok, hanem amivel emberek maguknak segítenek. És így én így utána érdeklődtem, keresgéltem, ilyet nem találtam, és elkezdtem Andrának segíteni, hogy ez a módszer ide kerüljön. Úgyhogy 2009-től vannak rendszeresen csoportok Magyarországon, 2011-ben jelent meg a könyv. Én akkor képződtem ki abban az évben Amerikába, gyászfeldolgozás módszer specialistává, és Andrea 2009-től 2012-ig vezette a központunkat itt Magyarországon. 12-ben átadta nekem, mondta, hogy ő már így nem nagyon tud így ingázni tovább így Svédország-Magyarország között, úgyhogy azóta nagy örömömre én vezetem, és nagyon megtisztelő. És ez a magyar könyv, közben ez meg fog változni ebbe az évben, egy picit más címmel és megújulva a bővített kiadás az meg fog jelenni, mert abban már lesz stresszel kapcsolatos fejezet, traumával, poszttraumával kapcsolatos fejezet. És akkor itt látjátok a mítoszokat, ezekről beszéltünk. Szóval itt átmeneti energiafelszabadítóknál tartottam az előbb, hogy tulajdonképpen van egy néhány, ami most ezen az oldalon, de például ott van a testedzés. Elvileg azzal semmi probléma. Az egy egészséges dolog. De hogy lehet túlzásba vinni, hogyha ezt mint egy megoldási módot használjuk arra, hogy jobban legyünk. Tehát én amikor 2008-ban úgy gyászoltam, és nem is tudtam, hogy mi van velem, alvászavarom volt, tehát ezeket az általános gyászreakciókat mutattam, nem tudtam koncentrálni, és azon kaptam magam, hogy egyre többet járok edzőterembe, és így a futópadon én csak így megyek, ami elvileg jó volt, és szép karcsú lettem, és semmi baj, de észrevettem, hogy amikor nem jutok le a futópadra, akkor én nagyon furcsa ilyen érzelmi kitöréseim vannak. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy persze jó, hogy sportolok, de valójában én hogy vagyok? Tehát ezekkel a szokásokkal egy kicsit cigizünk, egy kis vörösbort iszunk, ugye ezekkel nincsenek problémák, de ha tartósan és nagy mértékben csináljuk bármelyiket, vagy túlzott mértékben, inkább így fogalmazok, akkor abból lehet baj. De a legnagyobb baj ezzel az, hogy ez egy kis zsákutca mindegyik. Tehát, hogyha a helyet csináljuk, hogy felismerjük azt, hogy vannak veszteségeink, és tegyünk ellene valamit, akkor nem jutunk sehova. Átmenetileg néhány órára könnyebben leszünk. Ettől átmeneti, és attól energia felszabadító, hogy egy kicsit olyan élénkebbek leszünk, és aztán valahogy megint belezuhanunk. Az érzelmi kommunikáció beteljesítése úgy történik a módszerben, hogy miközben így ez a következő házi feladat, ugye, hogy az átmeneti energia felszabadítókat összegyűjtik az emberek egymást, felolvassák, megosztják, utána készít mindenki egy teljes veszteségdiagramot, ahol az életünk összes veszteségét, ezt most csak lefele húzzuk ezen a diagramon, feltüntetjük, beleértve azt a sokfélét, amit az előadás elején elmondtam. Tehát beleértve a költözéseket, a barátainkba a csalódást, a munkahelyváltást, az egészségi állapotunk megváltozását. Tehát, hogy egészen tág értelemben megkeressük az életünk összes veszteségét. És utána, hogy a csoport folyamatban vagy az egyéniben mindenütt ugyanaz történik, kiválasztunk egy kapcsolatot, amivel először végigvisszük ezt a veszteségfeldolgozást, és ennek a kapcsolatnak a kapcsolatdiagramon feltüntetjük az pozitív és negatív aspektusait. Ez így megvan, ugye? Ez is egy házi feladat, felolvassák egymásnak az emberek, és utána a kapcsolatdiagramon lévő események, dolgok, az is, amit én kaptam jót, az is, amit én kaptam rosszat és fájt, és az is, amit esetleg én adtam, akár az akaratom ellenére megbántottam a másikat, ezekhez megkeressük az érzéseket. Jó, ezeket hívjuk fontos érzelmi mondanivalóknak, és ezt is összegyűjtjük. Amit a másik okozott, akár az akarata ellenére is nekem, valami fájót, az lesz a megbocsátások kategóriája. Tehát három kupacba gyűjtjük össze a kapcsolatdiagram a dolgokat. A megbocsátás, És a harmadik pedig az, ami az én jóvátételem. Tehát amit én beláttam, hogy sajnálom, hogy tettem, vagy nem tettem, mondtam, vagy nem mondtam a másiknak. Jó? És akkor ez a három dolog, ezeket gyógyító tényezőknek hívjuk, ezeket belefoglaljuk egy levélbe. Ezt hívjuk beteljesítő levélnek, és az illetőnek, ahhoz az illetőhöz címezzük, akit elveszítettünk. Megszólítjuk őt olyan módon, ahogy nekünk a legismerősebb megszólítani, és minden fontosat kimondunk úgy, hogy a mondat elejére odaírjuk a nevét. És akkor el szoktam mondani egy ilyen fiktív levelet, hogy drága nagymama, végig gondoltam kettőnk kapcsolatát, és szeretnék néhány dolgot elmondani neked. Nagymama, szeretném, ha tudnád, hogy mennyire boldog voltam, hogy minden nyáron kakaót főztél nekem, amikor felébredtem. Nagymama, szeretném, ha tudnád, hogy milyen sokat jelentett az a sok séta, amit velem töltöttél. Nagymama, szeretném, ha tudnád, hogy mennyire hiányzik az ölelésed. Nagymama, szeretném, ha tudnád, hogy haragudtam rád, amikor igazságtalanul megbüntettél, mert nem is én törtem el a vázát, ez most egy fiktív levél. Nagymama, megbocsátom, hogy igazságtalanul büntettél meg, amikor nem is én törtem el a vázát. Nagymama, sajnálom, hogy nem hívtalak föl a születésnapodon, pedig megértem. Nagymama, nagyon sajnálom, hogy nem látogattalak többször a kórházban. Ezeket akartam mondani, szeretlek, hiányzol, most búcsúzom, nagymama. Tehát egy kimondott búcsú a vége. Tehát megszólítjuk az illetőt, minden fontos érzést, nyilván egy nagymamával való kapcsolat ennél hosszabb sokkal. Sokkal több minden mondani való lehet benne, de minden fontosat kimondunk, a hálát, a köszönetet, a megbocsátást, azt is, amiért meg kell követni a másikat, és a végén elköszönünk tőle. És az a tapasztalat, hogy ez a fajta cselekvésprogram, amit mindenki magának végigcsinál, nagyon-nagyon sokat segít. Most erről nem tudok többet mondani. Igazából én, amit magamon tapasztaltam, és amit másokon látok ugye az elmúlt 6 évben, vagyis hát 2009 óta az már 9 év, amit másokon látok, az ilyen hihetetlen erejű dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy fontos, hogy tudjátok, ez nem azt jelenti, hogy valaki megcsinálja egy gyászfeldolgozást, és soha többet nem fog sírni, de azt se jelenti, hogy valaki végigcsinálja a gyászfeldolgozást, és mondjuk nem fog neki valaki hiányozni. Tehát vannak emberek, akik mindig is hiányozni fognak. Minden karácsonykor, minden születésnapunkon, és ez így természetes. De a gyásznak az a fájdalmas, kavargó, összezavaró érzelmi, nem is tudom mi ez, vihara, amiben belekerülünk, az akár rögtön, ha valaki így a halálesethez vagy a veszteséghez közel megcsinálja, az így le tud csitulni. És valahogy újra a jelenben tudunk lenni. És így tudunk emlékezni anélkül, hogy fájna. És akkor itt leírtam még egyszer a cselekvésprogramnak a lépéseit, a veszteségdiagram, a kapcsolatdiagram, az a három gyógyító faktor és a beteljesítő levél. És akkor most kicsit átugrok így a gyermekek gyászára. Most nem mondok ilyen közhelyeket, hogy régen természetesebben kezeltük a halált és a gyászt, de ezt mindannyian tudjuk, de az, hogy 6-10 éves kor között lesz a gyerekeknek világos az, hogy a halál az valami végleges, és hogy fizikai, az egy teljes fizikai megszűnése a másiknak. És hogy vannak általános reakciók, de ugyanúgy minden gyermeki gyász egyedi, mint ahogy minden felnőtt gyász is egyedi. És ide leírtam, hogy mivel tudunk segíteni a gyerekeknek a gyászban, ezt elmondtam ott rögtön az elején, hogy azzal, ha mi nyíltan beszélünk az érzéseinkről. És én ezt két esetben kipróbáltam. Egy 20 éves valakivel, illetve egy, azt hiszem, egy 12 éves valakivel, akik így nem nagyon tudtak beszélni a veszteségükről. De amikor én elkezdtem mondani, hogy azt nem tudom, hogy mit érzel, de én arra emlékszem, hogy amióta meghalt a nagymamám, azóta bármikor kimegyek ugyanabba a házba, ahol a nyarakat töltöttem, olyan üres az a ház. Annyira hiányzik nekem. Tehát most nyilván az, hogy a felnőtt beszélje nyíltan a gyereknek a gyászáról, az nem azt jelenti, hogy ráöntjük az egész élettörténetünket, de hogy ennyit elmondtam, és képzeljétek el, hogy aki addig nem tudott beszélni, így fölnézett a gyerek, és így elkezdte mondani. Tehát azzal, hogy mi merünk beszélni arról, hogy ez szomorú, fájdalmas nekünk is, és hiányzik, azzal azt kommunikáljuk, hogy normális, természetes is lehet beszélni a fájdalmainkról és a gyászsal kapcsolatos érzéseinkről, és ez biztonságos, és ettől neki is biztonságos lesz, és elkezd tudni beszélni. De nem erőltethetjük. Tehát, hogyha erre se kezdi elmondani, akkor ki kell várni, hogy ő amikor odaér, akkor mondhassa. Nagyon segít a saját gyászfeldolgozás, tehát hogyha mi túljutunk, és nem zárjuk be, amit mondtam az elején, hogy ha egy ilyen pókerarccal végigcsinálunk egy gyászidőszakot, azzal az üzenet az, hogy nem fejezzük ki, nem érzünk semmit. Mi minden gyászolhatnak a gyerekek, ugye a költözést, a válást, nagyszülő halálát, a házi kedvenceket, ezt nem tudom, hogy ki hány hőrcsögöt temetett, meg nyulat, meg nem tudom mi. Szóval iszonyú fájdalom és ilyen méről feltörő, nem is tudom, elkeseredés. De játszótárs barát vagy családtag halála, vagy akár barát elköltözése, ugye? Vagy egy óvodai időszak vége, vagy egy ballagás, hát itt ebbe a suliba is, hogy nem tudom, én végigbőgtem a ballagásaimat, én arra emlékszem. És hogy lehet dermedtség, és lehet koncentráció csökkenés, evési és alvási szokások megváltozása, az most itt nem látszik valamire dián. Tehát magyarul egy gyerek, hogyha haláleset történik, normális vagy rosszabbul teljesít az iskolába. Az nem azt jelenti, hogy baj van vele, vagy depressziós, vagy vizsgátra kell vinni, hanem most gyászol. És ezt ezeket szerintem elmondtam. Még az a fontos, hogy van egy ilyen átmenet, hogy az egészen kicsi gyerekek nem tudják szavakkal kifejezni, hogy mit éreznek, hanem ilyen testi tüneteket hozhatnak. Akár alvászavart, akár hasfájást, vagy mellkasi fájdalmat, vagy sok-sok sírást, és nem tudják elmondani, hogy mit éreznek, és ez a szülőnek elég frusztráló lehet. De hogy soha ne tiltsuk meg a szomorúságot kifejező sírást, és azt is lehet mondani, hogy nyugodtan mondjad, miközben sír, de ezben a gyerekek elég jók, nem? Most így csak így eszembe, hogy pögnek, és már így mondják is, hogy mi történt, és nem állnak meg. De hogyha segítünk neki az elveszített kapcsolatra így visszatekinteni, tehát ez a módszer gyerekeknek nem pont úgy van kidolgozva, mint ahogy a felnőtteknek, de nagyon szeretnénk a gyerekek gyászát megsegítő könyvet is ebbe az évbe kiadni, ami felnőtteknek, szülőknek, pedagógusoknak, segítőknek írodott, hogy ők, hogy a módszernek ezt a gyerekekre adaptált verzióját hogy használják. De az egyik lényeges mozdanata, hogy segítjük a gyerekkel végig gondolni, hogy akit elveszített, azzal mi volt, és akkor hogy volt, akkor hogy találkoztatok, ezt ti is tudjátok csinálni. És mi történt, amikor elmentettek síelni, és tényleg, amikor a mama főzött neked, emlékszel, milyen jó volt. Tehát, hogy ennek a kapcsolat pozitív, negatív aspektusainak a végig gondolása is, annak a segítése, hogy mondja ki, hogy mit érez ezzel kapcsolatban. Oké. Okay. Szóval mi történik, hogyha feldolgozzuk a veszteséget, és akkor lassan megállok? Valahogy elfogadjuk azt, ami történt, vagy megbékélünk vele, hogy így nem háborgunk már, nem küzdünk tovább. Kialakul egy újfajta érzelmi kapcsolat az elhunytal, és így visszatérünk a jelenbe, amit mondtam nektek, hogy nekem ez egy nagyon erős élményem a módszerrel kapcsolatban. Hosszú évek óta tartó alvászavarok rendeződhetnek a gyászfeldolgozás hatására. Egy férfi ember volt, aki megengedélyezte, hogy a könyvbe is írjunk erről, meg a weboldalunkról, tehát ő 20 éve gyászolta az édesapját, és iszonyatos volt az alvása. És a módszer elvégzése után szerintem a harmadik, negyedik héten elkezdett rendeződni az alvása. Egészen érdekes. És hogy ami történik, hogy a másiknak megbocsátunk, de ami néha a legnehezebb, hogy önmagunknak is elkezdünk megbocsátani. Szóval elkezdjük neki is megbocsátani, hogy az volt, amit volt. Elkezdjük magunknak is megbocsátani, hogy úgy tudtuk tenni, ahogy tudtuk. És hogy valójában a megbocsátás ebben az értelemben, a módszerben egy cselekvés azzal, hogy kimondjuk, hogy megbocsátunk. Szóval sokan kérdezik, akik jönnek a csoportba, vagy beszélgetek velük a módszerről, hogy jó, de most akkor hogy mondjam ki, hogy megbocsátom, ha nem érzem? Akkor az olyan izé, hogy most én nem érzem, de akkor nem, akkor miért mondjam ki? Szóval ettől a cselekvéstől, hogy leírom és felolvasom és kimondom, ettől valahogy elkezd megváltozni az érzés. Ez egy ilyen nagyon különös jelenség. És önmagunknak is megbocsátunk. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy eddig tartott az előadás rész, és nagyon szépen köszönöm. Azt láttam, hogy ti is a szívetekkel voltatok jelen, és ez nagyon jó érzés volt, és akkor most megpróbálom